evangéliuma 4. fejezetének 12. és azt követő verseiből így szól hozzánk az ige. Amikor Jézus meghallotta, hogy keresztelő Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Majd elhagyta Názáretet, elment és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftali területén, hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás prófétált. Zebulon földje és Naftali földje, a tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája. A nép, amely sötétségben él, nagy világosságot lát, és akik a halál árnyékának földjén élnek, azoknak világosság támad. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, az új esztendő első istentiszteletén az Úr Jézus életének egy nagy fordulata áll előttünk. Íme az ő földi élete ebben is egészen hasonlít a miénkre, hogy folyamatos változások között élt, legalábbis a körülményeit tekintve. Abban azonban különbözik tőlünk, hogy a változó körülmények nem változtatták meg, nem befolyásolták az ő küldetés tudatát, az ő hitét és engedelmességét. Hát ezt kellene nekünk is egyre inkább elsajátítanunk. Hogy soha ne feledjük el a régi bölcsesség nélkül, a régi bölcsesség szerint nézni az életünket, amit így mondtak valamikor, stat crux dum volvitur orbis, a változó világban a kereszt változatlanul áll. Azaz nincs olyan változás, ami a Krisztusban bízó embert megrendíthetné, ha valóban látja az álló keresztet, ami a beteljesedett, elvégzett megváltásnak a jelképe. A változó világban a kereszt változatlanul áll. Az Úr Jézusnak költöznie kellett Názáretből, ráadásul nem is csak egy kis időre, hiszen a fordítás nagyon pontosan egyébként így fogalmaz, hogy letelepedett Kapernaumban, tehát máshová tette, megváltoztatta a lakhelyét. Válasz volt ez Heródes Antipásznak az agresszív fellépésére, hogy keresztelő János börtönbe záratta. Az Úr Jézus erre válaszul, elhagyta a Jordán mellékét, és a királyság egyik legszélső városába, Kapernaumba költözött. Galilea igen fontos katonai és kereskedelmi város volt. Galileában ez a Kapernaum. De hát miért ment vajon az Úr Jézus? Meghátrálásból? Meg félemlítés alatt? Vagy esetleg gyávaságból? Nos, ezeket kizárhatjuk, hiszen alig 3 esztendővel később menekülés nélkül ment a keresztre. Tehát nem volt a meghátrálás a gyávaság embere. Inkább az lehet mögötte, hogy keresztelő Jánosnak a fogságba vettetése az Úr Jézus számára egy jel volt, egy isteni jel. Ezzel az eseménnyel úgy mondhatjuk, hogy Istennek az órája Jézus számára tovább mozdult, elhozva egy következő korszakot a szolgálatban, az üdvtörténet megvalósulásában. És valóban nem arról hallunk a következő eseményként, hogy az Úr Jézus csendesen elvegyült a nagyváros forgatagában, hogy titkos találkozókat szervezett egy-két hívével, csak hogy ki ne derüljön, hol van és mit csinál, hanem arról tudósít bennünket gyönyörűen Máté, hogy ettől fogva kezdte az Úr Jézus hirdetni, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Jánosnak a bebörtönzése tehát egy mennyei jel volt az Úr Jézus számára. Megértette, hogy eljött a nyílt fellépésnek az ideje, eddig János hirdette az ő útkészítőjeként, amit most már Jánosnak az elhallgattatásával csak ő tud tovább hirdetni. Hogy mennyire más lenne erre a helyzetre a természetes emberi reakció, ahhoz hadd hangozzon egy tanulságos történet a távírásnak a hőskorából. Egyszer egy cég felvételt hirdetett egy morze jeleket értő állásra. Fesztelenül beszélgetve, kissé hangoskodva gyülekezett a felvételire készülő társaság a hivatal előtti fogadóteremben. Aztán kissé megkésve megjelent egy sokadik személy is, már alig fér be, szerette volna ő is az állást megkapni. A hivatalból eközben mindenféle Beszélgetés, nevetgélés, írógépkattogás és egyéb zajok szűrődtek ki. Aztán a legutoljára érkezett ember egyszer csak elindult, mint akit puskából lőttek ki, egyenesen a felvételi iroda ajtajához ment, kopogás nélkül benyitott. Mindenki megdöbbent a várakozók közül ezen a látványon, hát mit képzel? Kis idő múlva azonban ketten léptek ki az iroda ajtaján, az igazgató és az emberünk. Az igazgató csak ennyit mondott, köszönöm, hogy eljöttek, de mi megtaláltuk a munkatársunkat. Mindenki értetlenkedett. Pedig nem történt más, mint az, hogy ez az utolsóként érkezett személy a nagy zajból meg tudta hallani a hivatalból folyamatosan kopogó morze jeleket, és meg is fejtette őket, így hangzott az üzenet. Ha ön most érti ezt a jelzést, jöjjön be hívás nélkül az irodába, már is az öné az állás. A természetes emberi reakció Keresztelő János bebörtönzésére a lázadás lett volna. Az, hogy kiszabadítjuk, hogy tüntetünk. Vagy a másik véglet, na most már én se szólok, a végén még majd bajom lesz belőle. Az Úr Jézus nem ezeket követte, egy harmadik megoldást választott. Azért, mert nem csak a körülmények határozták meg az életét, hanem a mögöttes tartalomra is figyelt, és a küldetése lebegett a szem előtt, a cél, amiért ő megszületett ebbe a világba. Nos, a munkára várakozókat ebben a kis történetben szintén a körülmények vezették félre. Mivel a felvételi irodából hangoskodás szűrődött ki, biztosan úgy gondolták, nem is várnak itt bennünket. Biztosan majd csak órák múlva fog az eszükbe jutni, hogy ja, hát ezek is itt vannak, hát kezdjünk már velük valamit. Ettől persze egyre idegesebbek és tanácstalanabbak lettek. Közben pedig már zajlott a felvételi eljárás. Nem volt más az, ami történt. Nos, aki nem került be, bizonyára igazságtalannak érezte ezt az eljárást, pedig ez tulajdonképpen csak életszerű volt. Mert a körülmények mellett és helyett az események megértésére is figyelt ez az egy ember. És így nem maradt a tanácstalanság és a felháborodás állapotában. Hát halmozottan jellemzőnek kellene lennie ennek a hívő emberre, hiszen mi a körülmények felett uralkodó Istenben bízunk. Miért engedjük akkor, hogy a körülmények olyan nagy hatással legyenek ránk? Láthatnánk ezek között és fölött az Isten szelíd tekintetét. Én veled vagyok. Vagy ahogy a sokunk által nagyon szeretett ébredési ének is mondja, sorsod sötétlő árnya köz szent arca rejtezik. Az Úr Jézus így tekintett a sötét fellegekre, amelyek a Keresztelő János hűséges szolgálatára adott erőszakos válasz miatt jelentek meg az ő életében is. Átlátta, hogy neki ugyanaz a feladata, végeznie kell és lehet, csak éppen másként, mint eddig. Nos, az, hogy hová ment, nyilván megint csak nem volt véletlen, ahogyan Máténak a Szentlélek ki is jelentette. Zebulon és Naftali valamikori területén volt Kapernaum. És ezekről a helyekről Ézsaiás vagy 700 évvel korábban mondta a proféciát, amelyet elsőként felolvastam. Azzal, hogy az Úr Jézus odament, íme beteljesedtek a profécia igéi. Zebulon és Naftali, mint Izrael törzsei, az Úr Jézus korában már nem léteztek. Már az asszír hódítás során Ézsaiás proféciájának idején fogságba kerültek, szétszóródtak, illetve csak a töredékük maradt meg. Máté azért említi őket, mert Ézsaiás a pusztulásuk előtt vigasztalóan arról proféltált nekik, hogy nehéz lesz a közeljövő, de az Isten majd meglátogatja a meggyalázott és nyomorúságba döntött népet. Akik most leigázottan a sötétben ülnek, mondta Ézsaiáson át, azok egykor majd nagy fényt fognak látni. Akik most csak a halált és a pusztulást érzékelik, a véráztatta köpönyegeket, a dübörögve menetelő csizmát, azok egykor majd az Isten ragyogásával fognak találkozni. Hát ennek a meglátogatásnak érkezett el az ideje az Úr Jézus eljövetelével. Aztán az is fontos, hogy a tenger melletti útra is történik utalás. Ez ugyanis egykor az ellenséges hadseregek felvonulási útvonala volt. Az egyik ilyen az északi irány, Damaszkuszból Galileán át dél felé, a földközi tenger felé, a másik pedig keletre, Asszíria irányába, de mindegyik itt a tenger mentén haladt. Ezen az úton, amelyen az elnyomás érkezett Isten népéhez, most egy új király, illetve egy új királyság érkezik Isten népéhez, maga az Isten országa Jézussal. Immár nem Damaszkuszból, nem is Asszíriából, hanem egyenesen a mennyek országából jön ez a királyság. És a pogányok Galileája kifejezésnek is súlya van. Ez a kis földterület minden oldalról pogányokkal volt körülvéve, tehát a leigázott nép totális és szorító abroncs helyzetben élt. Jézus jövetelének célja, ha ezt az eddig talán jelentéktelennek tűnő, rejtélyes prófétai beszédet megfejtjük, a következő. Hogy ez a bezárt, szellemileg dermesztően sötét hely végre Istentől való világosságot, ragyogást lásson. És ez teljesedik be valóban egy gyermekben, aki ekkorra már felnőtt, de a felsorolt jelzők tökéletesen igazak rá. Csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme. Csodálatos üzenet ám ez mi nekünk. Mennyire másként is értelmezheti és használhatja fel a körülmények szorítását, vagy rossz irányba való változását az isteni bölcsesség, és ezzel együtt a hívő ember. Míg a valóság az egy reménytelen elzártság, kiszolgáltatottság, eközben évszázados ígéretek teljesednek be. Ráadásul végérvényesen, nem csak egy-két napra. Hiszen az a világosság, amit az Úr Jézus megjelenése elhozott, nem szűnt meg a látogatás, vagy éppen a földi élete végén, mert az máig is megvan. Ha az életedet reménytelenül körül zártnak érzed, ha úgy látod, hogy olyan a sorsod, mint a pogányok Galileájának volt, hogy bármerre indulnál, mindenhol le vannak zárva az utak és a kapuk, akkor hozzád szól ez az üzenet. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A homály földjén lakókra világosság ragyog. Lehet, hogy még nem látod fizikai valóságként. Mert a fizikai valóság a körülmény homályos és szorító. De ott ragyog fölötte Krisztus világossága. Az ő szeretete, ragaszkodása, mindenhatósága, amellyel melléd áll. Az üzenet, amelyet az Úr Jézus keresztelő letartóztatása után hirdetni kezdett, ez volt: térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Az Úr Jézusnak ez az üzenete nem volt új üzenet. White fülű biblia ismerők pontosan tudják, hogy már keresztelő János is éppen így beszélt a megtérésről és az Isten országáról. A különbség nem az üzenetben van, hanem a személyes Jézusi jelenlétben. Hiszen Jánosnál, keresztelőnél az Isten országa, a mennyek országa még csak közeledő, közelvaló volt. Jézus személyében azonban már jelenvalóvá lett, szorongatóan megjelent, körülvéve azokat, akik várják, és szorongatva azokat, akik ellenállnak. Isten országába azonban, amint halljuk, csak megtéréssel lehet belépni. A görög metanoia és a héber shub igéket együtt kell szemlélnünk, hogy a megtérés teljes jelentését megérthessük, átfoghassuk. Isten ajándékának kell tekintenünk, hogy az ő igéje éppen ezen a két nyelven szólal meg mifelénk, amiről aztán a fordítások készülnek, az Ószövetség héberül, az új pedig görögül. A két nyelven elmondott kifejezés, a metanoia és a shub ugyanis, éppen, hogy jól kiegészítik egymást. A görög kifejezésben a nous, az elme van benne, metanoia, és éppen ezért az elméhez kapcsolódik a jelentés is. Az Isten értékrendjével és a Jézus személyével való találkozás egy teljesen új önismeretre és gondolkodásra vezet bennünket. Átérezzük, hogy az Isten milyen tökéletesen tiszta, mi pedig milyen reménytelenül bűnösek vagyunk. És így aztán egy új Istenismeret, illetve egy bűnbánó önismeret kezd el bennünk uralkodni, munkálkodni. Így elfordulunk a régi gondolkodásunktól, a bűntől, amelyben éltünk, és odafordulunk az Istenhez. Nem új bűnökhöz, hanem magához az Istenhez fordulunk. Hazamegyünk a mennyei atyai házba. De ezt már a héber fogalom írja le. Hiszen a súb egyenesen ezt jelenti. Megfordulok, és nem csak haza akarok menni majd egyszer, hanem elindulok, és hazamegyek, hazatérek az én atyámhoz. Tudatosan, teljes határozottsággal elfordulva a bűntől, odafordulva az Istenhez. Ez a visszatérés, tehát a súbnak az értelme, az már nem elmélet, hanem egy konkrét esemény a hívő ember életében. Megfogható dolgoktól és szellemi bűnöktől is elfordulok, és elhagyom azokat, engedek Jézus hívásának. Engedem, hogy értelmemben és életgyakorlatomban megváltoztasson az ő igéjével. Azért a mennyek országa kifejezést is érdemes kicsit körüljárni. Ennek három megjelenését vehetjük sorra. Egyrészt szellemi, másrészt személyes, és igen, földi valósága is van. Szellemi valóság a mennyek országa, hiszen mennyei törvényei vannak, nem e világra tartozók. Isten a király, és az ő akarata általunk megismerhetetlen mértékben tökéletes. Ugyanakkor ez az akarat, ami szívünkkel és a földi valósággal is kapcsolatba kerül, hát éppen ezt kérjük naponta a mi atyánk elmondásakor. Hiszen az Isten országának a hirdetése az mindig egy forradalmi tett, mert ahogyan hallhattuk Káin és Ábel történetéből tegnap délelőtt, az Isten tökéletességének, így az ő országának a megjelenése is tulajdonképpen egy tükör minden világi ország és világi uralkodó felé. Amikor a mi atyánkot tanítjuk és imádkozzuk, a földi zsarnokokat ez mindig nagyon zavarja. Mert az Isten országa kihívó valóság, mert már most valóság, és egyszer el fog jönni a teljes erejével. Már most jelen van az egyházban és a hívő szívben, de be fog teljesedni az egész világon a végidők eseményei által. Ez tökéletesen biztos. Az év első istentiszteletén, a mai napi igében csodálatos üzeneteket, kapaszkodót, útmutatást kaptunk. Előttünk az Úr Jézus sorsa, akinek annyira nem jutott kivételes elbánás és kényelmes élet, hogy már a születése után idegen országba kellett menekülnie. De a szolgálata is egy 40 napos éhezéssel, majd Keresztelő János letartóztatásának a jelével vette kezdetét. A beszűkülni látszó lehetőségeket mégsem vette magára. Nem engedett teret magában az aggódásnak, a lemondásnak, az úgyis minden hiába mentalitásnak, ami minket annyira jellemez. Aztán a hely, ahová továbbment, szintén nem arról volt híres, hogy a korábbi életében megjelent problémákat megoldaná. Hiszen a pogányok Galileája volt. Erkölcsileg hitben elmaradott vidék, amelynek a lakói még magukról is azt gondolták, rólunk már az Isten is megfeledkezett. Ilyen helyre ment az Isten fia. Tehát nem kezdett el hősködni, nem kereste a feltűnést, hanem egy olyan helyre ment tovább szolgálni, ahol ő előtte nem sok jó történt. Az ő érkezése házhoz hozta az üzenetet. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Bátran hirdette ezt Kapernaumban és a környék népének, mint legfontosabb tudnivaló. Mert nem volt gyáva és nem volt számító sem. Vállalta a veszélyt, amit vállalnia kellett, de felesleges kockázatot nem vállalt. Mi is lehetnénk Istennek ilyen belső nyugalmat árasztó hirdetői. De jó lenne az Úr Jézustól megtanulni ezt a békességet, ezt a higgadtságot, amellyel a kétségtelenül rossz kilátásokra reagált. De jó lenne, ha a 2018-as esztendő arról szólhatna a lelki életünkben, hogy végre megismernénk és a gyakorlatba is átültetnénk a Jézus békességét, amelyet nem úgy ad, ahogyan a világ adja. Ha végre nem nyugtalankodna a szívünk, és nem is félne a körülményeket, a körbezártságot, az abroncs helyzetünket látva. Min alapul Jézus Krisztus békessége? Azon, hogy elközelített ő benne a megoldás, az Isten országa. Sőt, mi 2000 évvel később már azt is tudjuk, hogy itt van bennünk és közöttünk, akik az Úr Jézusban bízunk és őt követjük. A gondolkodásunkban kell megújulnunk. Újra és újra elfogadni, hogy az Isten ma is ugyanaz a mindenható Úr, aki annak idején emberi testet vett magára. Gyógyított, ördögöket űzött, halottakat támasztott fel, majd kereszthalált halt, feltámadt és felment a mennybe. Ő ma is ugyanaz, és mindenre kész és képes az övéért. Ne engedd tehát, hogy a körülményeid változása nyugtalanná tegyen. Térj meg ezen a téren is az Istenhez. Próbáld meg letenni az ő lábához minden nyugtalanságodat, elégedetlenségedet vagy csüggedésedet. Kezd bele Krisztussal a fájdalmas és nyugtalanító dolgok megváltoztatásába. Vagy ha ezt nem lehet, akkor az zúgolódás nélküli hordozásukba. Köztünk van az Isten országa, eljött a világosság. Mi Krisztus gyermekeiként arra kaptunk elhívást és lehetőséget, hogy ebben a sötét világban a világosság gyermekeiként éljünk. Nem lemondóan, hanem az Isten világosságában. Ámen.